Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, 264. énekünket keressük meg, és énekeljük el valamennyi versszakával. 5 versszaka van ennek a dicséretnek. Így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Ami segítségünk, evangelizációs esténk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, tiéd a dicsőség a te létedért, tiéd a dicsőség a te gondolataidért, tiéd a dicsőség a te szavaidért, ígédért. Tiéd a dicsőség és egyedül Krisztusi a dicsőség az egyszülött fiúért, akit elküldtél, hogy a mi megváltónká legyen. Tiéd a dicsőség, Urunk, aki szent lelkeddel munkálod bennünk, hogy elfogadhassuk a szabadítást. Oly sok minden terheli életünket, próbák, nehézségek, fáradtság, egy nehéz nap, mindaz a teher, ami ránk szállt ezen a mai napon. Annyi minden terheli életünket, nem csak azért, mert valamit megérintettünk, hanem azért, mert bűnben élünk. Urunk, nem tudunk mi jót tenni, nem tudunk magunktól a te dicsőségedre szolgálni. Érezzük tagjainkban, látjuk a hétköznapokban, saját személyes életünkben, hogy a bűn erős nagyon. Oly sokszor mondtuk már, Urunk, hogy megrázzuk magunkat, mint a kutya, ha kijön a vízből, és leszállnak rólunk a mi bűneink, oldódik a mi megkötözöttségünk, és néhány pillanat múlva azt tapasztaltuk, hogy rosszabb a helyzetünk, mint korábban. A bűn erős nagyon. De tudjuk, ismerjük a te akaratodat, hallottuk és olvastuk a napokban is, akaratod pedig az, hogy mindenki megtérjen és élete legyen. Ezért jöttünk ma is egybe, hogy várjuk a te akaratodnak valóságát, a te szabadításodnak gyönyörűségét. Kérünk, Urunk, vesd le a mi láncainkat, hogy szabad emberként mehessünk otthonainkba. Urunk, szent lelkeddel járd át az ige hallgatóit, és járd át a bizonságtevőjét, a bizonságtevő családot, hogy rólad egyedül, rólad szóljanak. Ne emberi, hanem a te munkád legyen a legfontosabb itt ezen az estén is. Olyan példaként, amely példa bárkivel velünk is megtörténhet, hogy megtapasztaljuk és megvalljuk, szabadító Istenünk vagy. Adj hát, kérünk, erőt, bátorságot, és add a te bölcsességedet az ige hirdetőjének és az ige hallgatóinak. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy e mai napon testvéreinket sok száz kilométeren keresztül óvtad és vezetted, azért, hogy most itt legyenek, és félretehessenek néhány percre minden fáradtságot, kimerültséget, hogy te építs általuk bennünket. Jézusért kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben hetünk hátralévő estének bizonságtevőit, Bódis Miklós lelkipásztor testvéremet és kedves feleségét, Bódis Hetelkát, akik együtt szolgálnak majd estéről estére, alkalomról alkalomra. Isten hozott bennőtöket, és az Úristen áldja meg szolgálatotokat. Kérünk is bennőtöket, hogy szolgáljatok szeretettel közöttünk.
Talán egy-két mondatot, ha szólhatok az ének. tanulás előtt. Olyan kiváltság, hogy itt lehetek. Itt az Úr házában, ugyanis az előző lelkipásztor, Paplaci bácsi szolgálatára adtam át a szívemet az Úrnak. És olyan csodálatos, hogy Isten elhozott, és itt lehetek most. Magyarországot járva a férjemmel, azt láttam, hogy a magyar nép szeret énekelni. Nagyon jó orgonistái vannak. Én most csak arra szeretnék mindenkit biztatni, hogy az Úr érintse meg a szívünket, hogy szent legyen az az ének Füle Lajos bácsi versével élve, amit neki énekelünk. Énekeljünk hát neki, nem csak itt az Úr házában, hanem otthon is. Örömben, és akkor is, amikor nehézségeink vannak. Dicsérjük az Isten, magasztaljuk, mert méltó ő arra. És áldott legyen ezért is a szabadságért, hogy itt összegyűlhetünk. Az ének címe, szeretnék énekelni néked. Uram, te nyisd meg ajkamat, hogy szent legyen mindig az ének, amely szívemből fölfakad. Egyszer megpróbálom én elénekelni, aztán együtt. Szeretnék énekelni néked, Uram, te nyisd meg ajkamat, hogy szent legyen mindig az ének, amely szívemből fölfakad. Hadd zengjem el, hogy százszor áldom, kereszted nélki megpihen. Hadd zengjem el, hogy megtalált ott, békére lett az én szívem. Szeretnék énekelni néked, Uram, te nyisd meg ajkamat, hogy szent legyen mindig az ének, amely szívemből fölfakad. Még egyszer is végig. Szeretnék énekelni néked, Uram, te nyisd meg ajkamat, hogy szent legyen mindig az ének, amely szívemből fölfakad. Szeretném énekelni másnak, hogy néked énekelni jó, hogy életünk búslánat ássa, míg el nem ér az égi szó. Szeretnék énekelni néked, folytont, ameddig itt leszek. Szeretnék hangot adni szépen, mikor szívemhez érkezel. Hadd engem el, hogy százszor váltod, keresztül
Jézus Krisztus mondja nékünk, bétőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, ma az élő Istennek a szavát a Márk evangéliumából fogom felolvasni. A Márk evangéliuma 5. fejezetéből olvasom az igét, az első 20 verset. Jézus Gadarába jár, ülve maradva hallgassuk az igét végig, alázatos szívvel és figyelemmel. Azután elmentek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére. Amikor Jézus kiszállt a hajóból, egyszer csak szembe jött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember, akinek a sírboltokba volt a lakása, s akit már lánccal sem tudott megkötözni senki. Mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat, a bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal a sírboltokban és a hegyek között tartózkodott, kiáltozott és kővel vagdosta magát. Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte és hangosan felkiáltott. Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Az Istenre kényszerítellek, ne kínozz engem. Jézus ugyanis ezt mondta neki, menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből. És megkérdezte tőle, mi a neved? Az így felelt, légió a nevem, mert sokan vagyunk. És nagyon kérte, hogy ne üzze el őket arról a vidékről. Ott a hegyoldalon volt egy nagy legelésző disznónyáj, ezért a tisztátalan lelkek azt kérték tőle, küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük. Megengedte nekik, a tisztátalan lelkek pedig kijöttek, és a disznókba mentek, mire a nyáj, mint egy 2000 állat, a szakadékon át a tengerbe zuhant, és belefulladt a tengerbe. Akik legelkedték a nyájat, elfutottak, elvitték a hírt a városba és a környező településekre. Erre kijöttek az emberek, hogy lássák, mi történt. Amikor Jézus közelébe értek, és látták, hogy a megszállott, aki benne a légió volt, felöltözve ül és eszén van, félelem fogta el őket. Akik látták, elmondták nekik, hogyan történt a dolog a megszállottal és a disznókkal. Ekkor kérni kezdték Jézust, hogy távozzék el határukból. Amikor aztán beszállt a hajóba, kérte őt az előbb még megszállott ember, hogy mellette maradhasson. Ő azonban nem engedte meg neki ezt, hanem így szólt hozzá. Menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig elment, és hirdetni kezdte a 10 városba. Milyen nagy dolgot tett vele Jézus, amin azután mindenki csodálkozott. Az pedig elment, és hirdetni kezdte a 10 városban, milyen nagy dolgot tett vele Jézus, amin aztán mindenki csodálkozott. Drága testvérek, áldott legyen az Isten, és az én szívembe is öröm van most minden fizikai, testi fáradtság, kimerülés, nagy meleg, hosszú út után, hogy itt lehetek a pomázi templomba veletek együtt, a pomázi szószéken,
Egyszer már voltam Pomázon, jártam itt 20 évvel ezelőtt. És tulajdonképpen azért jártam itt, amit kért a gadarai meggyógyult Jézustól, hogy mehessen vele, és legyen mellette, maradhasson mellette. És Jézus azt mondta, hogy nem, menj haza a tieidhez, és otthon mondd el, hogy milyen nagy dolgot cselekedett veled az Isten. Megdöbbentem, ahogy jöttem ma a feleségemmel ezen az úton, drága testvérek, hogy arra a 20 évvel ezelőtti útra, nagyon sok útra emlékszek. Nagyon sok betérőre emlékszek, nagyon sok házra emlékszek, ahol eddig jártam Magyarországon, erre az útra egyáltalán nem emlékeztem. Nem emlékeztem egy letérőről sem, egy házról sem, egy útról sem. Próbáltam felidézni, hogy hogy néz ki a parókia bejárata, hogy néznek ki a parókiának a szobái. És tudjátok, drága testvérek, hogy miért nem emlékeztem? Annyira nagy volt rajtam a teher. Annyira nagy volt a nyomás rajtam, közvetlenül pár hónappal a megtérésem, a berekfürdői megtérésem után volt, és szeretném elmondani itt azoknak, akik arról álmodoznak, hogy a hívő élet az egy álomutazás a Karib-tengeren, vagy nem tudom hol. Hát szeretném elmondani, drága testvérek, hogy amikor az ember hitre jut, ha valóban hitre jutott, akkor felveszi a Jézus keresztjét. És a kereszttel csak egyetlen egy helyre lehet menni. Hova? A Golgotára, testvérek, a halálba lehet menni. Aki a keresztet, akinek a vállára rátették a keresztet, az nem álomutazást vállalt, az nem sikerkarrier úton indult el, hanem az felvállalta azt, hogy az élete naponta meghalás lesz a kereszt alatt, az Úrral, Jézus Krisztussal. És drága testvérek, rövid időn belül, hitrejutásunk után elkezdődött az életünkbe, elkezdődtek a próbák, a nehézségek, és következett 39 nagyon nehéz nap. És ez alatt, a teher alatt én roskadoztam, nagyon nehéz volt hordozni ezt a terhet, és elhatároztam, hogy a feleségemmel eljövünk Pomázra tanácsot kérni. És eljöttünk ide a parókiára, emlékszem még, és Laci bácsi és a tiszteletes asszony fogadott, de akkor már ő is küszködött a halállal. Rövid időn belül, azon annak az évnek az őszén, hogy én tavasszal hitre jutottam, és Isten felhasználta az életembe, azon az őszönnő meg is halt, viszont itt a pomázi parókián megtanított valamire. És ez a valami, drága testvérek, az volt, hogy én ne emberekbe kapaszkodjak. Én ne emberektől várjak segítséget, ne emberektől várjak vezetést. Ahogy meghallgatott engem, azt mondta, hogy Miklós, minden héten lehetne jönni Pomázra. Minden héten meg lehetne tenni az 500 kilométert erre, az 500-at vissza, mert életünkben jönni fognak a bajok, és szükségünk van vezetésre, szükségünk van tanácsra, és akkor felemelte a három ujját, nem felejtem el soha, és azt mondta, hogy nézd, itt vagy te, itt van a hitre jutott feleséged, és ott van Jézus, aki azt mondta, hogy ha ketten vagy hárman az ő nevébe összegyűlnek, ott lesz, ti már hárman vagytok. Jézus, te, meg a feleséged. És drága testvérek, így kezdtük el mindig, mindenhol a szolgálatot, és erre a hármas egységre alapoztuk az életünket, és alapoztuk a szolgálatunkat. És drága testvérek, rövid időn belül Dél-Erdélybe, a hátszegi kertbe, templomkertbe ültettem egy fát, egy körtefát, és akkor jöttem rá annak az igazságára, amit itt Pomázon tanultam. Ugyanis nagyon odakötöttem a fát a tartókaróhoz. És egy idő után, amikor a 2 vagy 3 év után eszembe jutott, hogy a körtefát önállósítani kellene, és kivettem a tartófát, akkor vettem észre, hogy a drót, amivel odakötöttem, nagyon belemélyedt a körtefába, és akkor vettem észre, hogy elvettem a tartóbotot, a karót az oltovány mellől, a fa mellől, hogy annak nagyon sekélyes felszíni gyökérzete van, valósággal mozgott így a 3 éves fa a kezembe, ugyanis drága testvérek, nem a földbe kapaszkodott, hanem a karóba. A föld alatta lesüppett, a gyökerek fennmaradtak, és tudjátok, mi kellett neki? Csak egyetlen egy vihar, és az egész fa megdőlt, haszna vehetetlen lett, és rövid időn belül ki kellett vágni. Mert sokkal inkább kapaszkodott a karóba, mint sem a földbe. Egész vég ezen a héten, amíg imádságba készültünk Pomázra, a méza sziklából használjuk Viski Feri bácsinak a záhítatos könyvét, onnan olvassuk az igét, és a betesdai betegről volt szó ezen a héten. És a betesdai beteghez oda megy Jézus, és azt kérdezi, hogy nem szeretné meggyógyulni? Akarsz meggyógyulni? Miért jöttél ide? Akarsz szabadulni? Akarsz gyógyulni? Akarsz üdvözülni? És mit mond a beteg? Uram, én emberfüggő vagyok. Én emberfüggő vagyok. Én mindig aszerint hoztam meg a döntést, mit mond a férjem, mit mond a feleségem, mit mond a szomszédom, mit mond a munkatársam, mit mondanak a barátaim. Uram, emberfüggő vagyok, nincs emberem. Nincs egy ember, aki engem felvállalna. Nincs egy ember, aki engem felemelne, és amikor felkavarodik a víz, bevinne engem, hogy gyógyuljak meg. És drága testvérek, olyan csodálatos volt, én most értettem meg ennek az igének a gyönyörűségét pénteken, a vezérfonalban ez volt az ige, Isten azt mondja, vagyok, aki vagyok. Ember, Pomázon, nincs embered? Van egy vagyok, aki azt mondja neked, hogy én vagyok, amikor nincs embered. És drága testvérek, szeretném nektek elmondani, hogy soha nem vagyunk közelebb Istenhez. Soha nem vagyunk közelebb Istenhez, mint akkor, amikor nincs emberünk. Soha nincs olyan közel az ember ő hozzá. Én Magyarországon láttam meg testvérek, Romániában még nem tudják azt, hogy mi az elfekvő osztály. Még egyelőre, hál' Istennek, nem tudják. És a magyarországi városokban, ahol szolgáltam, általában mindig egy nap beszoktam menni az elfekvő osztályra evangélizálni. Mert számomra, drága testvérek, annyira megdöbbentő volt az első elfekvő osztályon való szolgálatom Marcaliba, ahol bevittek az elfekvő osztályra, és megkérdeztem, hogy mi az elfekvő osztály. És valaki elmesélte, hogy a kis maminak trombózisos lesz a lába, aztán beviszik a kórházba, beinternálják, és akkor a gyerekek bemennek az igazgatóhoz, és megkérdezik, hogy igazgató úr, és mennyit adjunk havonta, hogy a kis mamit ne vigyük többet haza. És akkor az igazgató megmondja az árat, a kis mamit beteszik egy vagy két ágy a szobába, plazma tévé, hűtőszekrény, meleg, tisztaság, minden, drága testvérek, és egy hónap múlva meggyógyul a trombózisos láb, és a kis mami telefonál haza a gyerekeknek, a fiamnak, a lányomnak, gyertek, vigyetek haza, meggyógyult a lábam, ki lehet internálni, és akkor jön rá arra, hogy nincs többet haza. És drága testvérek, éppen akkor mentem be, amikor az egyikük meghalt, és hoztak egy bádok koporsót. Irtózatosan, félelmetesen kongott a folyóson a bádok koporsó, víz hangzott, és nem jöttek a halott elszállítók, és a kis mamit, aki meghalt, betették a bádok koporsóba, és a folyósón a szobája elé letették a földre, amíg jönnek, akik elszállítják. És a kis öregek a szemem láttára jöttek a tolószékbe, a bottal, sántítva, szomorúan az Isten tiszteletre is így nézték a bádok koporsóba a társukat, és láttam az arcukon, rá volt írva az arcukra az, hogy úgy néznek, hogy én is egyszer ide jutok, és úgy halok meg, mint egy kutya. És drága testvérek, én azon a napon bementem abba a terembe, és a szőlőmunkásokról prédikáltam, mert én már 17 éve egy olyan gyülekezetnek vagyok a lelkésze Erdélybe, Dél-Erdélybe, Erdély legkisebb gyülekezetének a lelkipásztora, ahol 25 éve nem született magyar gyerek, egy egész völgybe. És drága testvérek, a 17 év alatt mindegyik szórványgyülekezet, 9 gyülekezetet vettem át 17 évvel ezelőtt, 5-be eltemettem az utolsó magyart. Van 3 gyülekezetem, ahol még 2 magyar van, egy gyönyörű árpádkori templomok, a legszebb templomok Erdélyben, a legrégebbiek. És drága testvérek, a gyülekezet átlag életkora az valahol úgy most már 70 év fölött mozog, és ha még 10 évig ott maradok ebbe a gyülekezetbe, akkor valószínűleg, hogy eltemetem mindet. És drága testvérek, sokszor kérdezik meg tőlem lelkipásztor testvérek, hogy és Miklós milyen öreg gyülekezetbe prédikálni. És erre azt szoktam mondani, hogy a mennyben majd nem lesznek öregek meg fiatalok, ott lelkek lesznek. Ha megnyerek egy 70 évest az Úrnak, az ugyanolyan, mintha megnyertem egy 16 évest, mert a lelke megy az üdvösségbe. Drága testvérek, van egy történet, a szőlőmunkások története, amikor a gazda kimegy a piacra munkásokat fogadni a szőlőbe, és reggel 6-kor kezdődik a napszám. És megfogadja a munkásokat, és azt mondja, hogy menjetek ki a szőlőbe, és dolgozzatok. Aztán kimegy 9 órakor, és látja a 18 éveseket, és azt mondja, gyertek ti is a szőlőbe. Aztán kimegy 12 órakor, és látja a 30 éves erejük teljébe levőket, és azt mondja, gyertek el a szőlőbe, és ami jár, megadom. Aztán kimegy délután 3 órakor, és ott látja 40-50 év közöttieket, és valami történik, egy csodálatos dolog, kimegy 5 órakor. Testvérek, 1 órával zárás előtt, 6-kor befejeződött az 1 dénáros napszám. És kimegy 5 órakor, és azt mondja az ige, még mindig látott a piacon ott állni embereket, és megkérdezte tőlük, ti mit álltok itt? Ti mit kerestek itt? Te mit keresel itt? És jött a válasz, minket nem fogadott fel senki. Fordítsam, drága testvére, magyarra. Én nem kellettem senkinek. Én nem kellettem senkinek. Ezért állok itt. És azt mondja a szőlő ura, de nekem kell lesz. nekem kell lesz. Nekem szükségem van rád. Drága testvérek, én annyira emberként, lelkészként, annyira igazságtalannak és arcátlanságnak tartom azt, amikor emberek azt mondják, hogy akkor fognak megtérni az Istenhez és templomba járni, amikor majd öregek lesznek. Szoktam nekik mondani, nem szégyelled magad? Odaadni a rákodat az Istennek. Mert mit mondunk, amikor rákosok leszünk? Uram, vedd el a rákomat! Odaadni a reszkető kezedet az Istennek. Odaadni a ráncaidat az Istennek. Odaadni a fehér hajadat az Istennek. Odaadni az erőtlenségedet az Istennek. Odaadni a botodat az Istennek. Kérdezem, miért nem adtad oda a fiatalságodat? Miért nem adtad oda a szépségedet? Miért nem adtad oda az erődet neki? Miért venni el az Isten? És nézzétek, ez az Isten, és mérhetetlen szeretet van ebben. Egy órával kimegy zárás előtt, és azt mondja, hogy nekem kell lesz, gyere el te is. Hallod? Gyere el te is a szőlőbe, és ami jár, azt megadom neked, mert az Isten országába, drága testvérek, nem ad teljesítményt. Az Isten országa nem profitorientált. Az Isten országa nem Nabukadnecár udvara, ahova olyan fiatalokat vittek, akik értelmesek voltak, szépek, okosak, jól néztek ki. Az Isten országába szükség van rád. És Isten azt mondja, hogy gyere el te is, én felvállallak téged. Én szeretlek téged. Kicsoda számodra az Isten? Ezt a gadarait itt a Bibliában nézzétek, nem vállalta fel senki. Evel a gadaraival egyetlen egy dolgot tudtak csinálni, megkötözni. Bilincset rakni rá. Kötelet rakni rá. Ennyit tudott a környezete. És jön valaki, aki meg tudja szabadítani. Jön valaki, aki meg tudja gyógyítani. Jön valaki, aki le tudja oldozni a bilincseket. És le tudja oldozni a láncokat. Drága testvérek, jó két évvel ezelőtt én voltam Gadarában. Gadara még most is félelmetes. Ott van a galileai tenger partján, hatalmas nagy sziklaoldal, és a gadarai sziklaoldalban ott vannak a síroknak a lyukai, még ma is. Nem tudom, hogy kiásták, vagy maguktól alakultak ki, de azt írja itt az ige, hogy sírboltok, oda temetkeztek, és láttam azt a helyet, ahonnan valószínűleg a disznónyáj beszaladt a szakadékon keresztül, bezuhant a tengerbe, és belefulladt. Szeretném elmondani nektek, hogy most 2000 év után is egy félelmetes hely. Ha megkérdeznétek a zsidókat, hogy nekik mi gadara, akkor lefordítanák nektek, és a zsidók azt mondanák, hogy a gadara Auschwitz. Treblinkám, Dachau. Ha megkérdeznétek az amerikai gyalogosokat, a 60-70-80 éveseket, hogy nekik micsoda gadara, akkor ők egy mondatot, egy szót mondanának ki, és azt mondanák, hogy Vietnám. Idáig érő fű, nem látsz ki belőle, és minden lépés halál. Mert vagy repülsz a levegőbe minden lépés után, vagy ott a fűben nyírnak ki. Drága testvérek, Ha megkérdeznünk egy 70 éves, 80 éves magyart, hogy neki mi gadara, akkor valószínűleg, hogy azt mondaná, hogy a donkanyar vagy doberdó. Gadara, drága testvérek, az, ahol az idegek feszültségig pattannak. És gadara az, ahol a démonvilág tombol. Gadara az, amit ma írt a 77. Zsoltár, hogy azt írja, hogy nincsen se éjjelem, se nappalom. Gadara az, nemrég voltam otthon a szülőfalumba, és egy ottani asszonynak, egy 32 éves lánya itt Budapesten a kádba megcsúszott, és a halántékát beleverte a kádnak a szélébe, azonnal szörnyet halt. A hírre ennek az asszonynak a férje teljesen leparalizált, és ez az asszony a hazamenetelem napján ott állott a férje koporsója, a lánya, 32 éves lánya koporsója mellett, a kezébe tartotta a 11 hónapos kis unokát, Árván, és a férje benn feküdt teljesen leparalizáltan az ágynál. A koporsónál egyetlen egy mondatot mondott végig, hogy lehet ezt épésszel kibírni. Hogy lehet ezt épésszel kibírni? Drága testvérek, sehogy. Sehogy. Ez gadara. Ez gadara. Ahol, drága testvérek, már nem lehet bírni. Már nem lehet bírni. Feltehetek nektek egy kérdés ma este? Milyen az élet gadarába? Milyen az életed gadarába? Milyen az életed a magányba? Mert drága testvérek, van a halálnál rosszabb állapot. A halál sokatnak megváltás. Van a halálnál félelmetesebb állapot. Van, aki nem fél a haláltól, de van a halálnál rosszabb. És drága testvérek, ez nem a depressziónak, az is félelmetes. A lemondás, a depresszió, a belesüllyedés a lemondásba, de van ennél egy félelmetesebb dolog. És ez, drága testvérek, a gadarai állapot, amikor egyáltalán nincsen békességed. És drága testvérek, ez egy olyan világ és egy olyan vidék, amiről Isten igéje azt mondja, hogy jól érzi magát az ördög itt. Szeretném, hogyha megnéznétek, hogy mit mondanak az ördögök gadaráról. Mert ebben a történetben van négy kérésük az ördögnek Jézus felé. Az első kérdésük az volt az ördögöknek Jézus felé gadarába, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. Vagyis, drága testvérek, azon a vidéken jól érezték magukat az ördögök. Vannak Magyarországon helyek, van egy olyan vidék, drága testvérek, hogy ezelőtt 2 évvel is, és az idén tavasszal is készültem evangélizálni erre a vidékre, és minden ok nélkül, minden egészségi, minden lelki válság nélkül éreztem azt, hogy az útam előtt az ördög meg akar ölni. Az első szolgálatom 2 évvel ezelőtt, az evangelizációs szolgálatom előtti este infúzióra kellett kössenek, és bevittek a sürgősségre, és azt mondták, hogy lelkész úr, ha elutazik ebbe a gyülekezetbe, meghal az úton. És drága testvérek, elutaztam, Igaz, hogy csak felét tudtam elvégezni az evangelizációnak, áldott legyen Isten, hogy küldött nekem egy kárpátaljai lelki segítségül, de végig éreztem, hogy az ördög meg akar ölni. Az idén, drága testvérek, azért tudtam elvégezni a szolgálatot ott a környéken, mert több mint 30 szín-román gyülekezet tartotta a hátát, és emelte a kezét, hogy én abba a városba el tudjam végezni az evangelizáció szolgálatát. De vannak vidékek, ahol tarol az ördög. Gadara egy ilyen vidék volt, jól érezte magát a démonvilág. Nálatok hogy érzi magát az ördög? Annyira megdöbbentő, testvérek, hogy amikor Jákob a bűne miatt, a csalása miatt menekül otthonról, és megy az apósához, és azt mondja, hogy semmi baj, elrontottam az életemet otthon, új életet kezdek az apósomnál, megy és az első éjszakát a szabad ég alatt tölti, egy mezőn. Vesz annak egy köve közül egyet, oda teszi a nyomorult ember a feje alá, leveszi a szvetterét, ráteszi, lefekszik, és azt mondja, hogy milyen félelmetes az a hely. És azon az estén megjelenik egy létra, az Isten angyalai felé és alá járnak, és a létra tetején megjelenik Isten, szövetséget köt Jákobbal, azt mondja, ahova mész, megáldalak, visszahozlak, és ezt a földet, amelyen hontalanul fekszel most, neked, meg a te utódaidnak adom. Fel kell Jákob, veszi a követ, és összerakja, és oltárt épít az Úrnak, és azt mondja az ige, hogy elnevezte azt a helyet, azt a mezőt Bételnek, mert előtte Lúz volt annak a helynek a neve. Drága testvérek, a Bétel, a Bét azt jelenti, hogy ház, ezzel a betűvel kezdődik a Biblia, a Héber Biblia, egy B betűvel, nem az A-val, B-vel, ház, és az él az Isten, Bét él, Bétel, az Isten háza, Lúz pedig azt jelenti, drága testvérek, hogy démonok lakóhelye. Amikor lefeküdt a mezőn, akkor még a mezőt így hívták, hogy Lúz. Démonok lakóhelye. Aztán, drága testvérek, megjelenik az Isten, szövetséget köt Jákobba, felépíti az oltárt, megcsinálja az Isten tiszteleti helyet, és nézzétek meg, hogy egy nap alatt a Lúzból Bétel lesz. Drága testvérek, mi a szíved? Bétel? Avagy nem tudjátok, mondja Pál a korintusiakhoz írott levél, 3. fejezetében, az 1. korintusi levél 3. fejezetének 17. versébe, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Aki pedig megrontja az Isten templomát, megrontja azt az Isten, mert ez a templom szent, és ez a templom ti vagytok. Mi az életed? És mi a szíved? Bétel? Az Isten háza, vagy Lúz, démonok lakóhelye. Megtörtént, drága testvérek, a szövetség kötés. Mert tudjátok, nem figyeltétek meg azt, hogy mit teremt Isten első nap. Azt mondja az ige, hogy első nap megteremtette a világosságot és a sötétséget. És elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Drága testvérek, szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a világosság és sötétség az nem éjszaka és nappal. Éjszaka és nappal a negyedik nap lesz, amikor megteremti Isten a napot, a holdat, meg a csillagokat. Akkor lett nappal és éjszaka. A világosság és a sötétség az más. És drága testvérek, az Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Nincs köze a világosságnak a sötétségtől. Na, nagy kérdés az, hogy benned mi van? Benned mi van? Amikor Isten országa győzelemre jut benned, nő a világosság, és én mindig azt láttam mostanig, hogy nagyon sűrűsödik a sötétség, és nagyon erőteljes a sötétségnek a támadása, mert nincs sűrűbb. És drága testvérek, amikor egy ember enged az Istennek, nő benne a világosság. Ha egy ember nem enged az Istennek, és nem hallgat az Istenre, akkor a sötétség nő benne. Viski Feri bácsi, ez az erdélyi lelkipásztor, aki már nincs közöttünk, több évet töltött Ceausescu börtöneibe a hitéért. Van egy ilyen szolgálata, hogy ez a címe, hogy szaporodnak a borjak. És Feri bácsi azt mondta, hogy figyeljétek meg, drága testvérek, hogy Áron hány borjút csinált a pusztába? Egyet, igaz? A Sinai hegy arat, egy aranyborjú. Jeroboám, amikor Izrael ketté szakadt, Izraelre és Júdára, hány borjút csinál? Kettőt. Azt mondja, hogy nem kell menni Jeruzsálembe. Nem kell azt csinálni, amit az Isten mond. Adok nektek itt a közelbe egy hegyet ott, egy hegyet ott, építek oda is egy templomot, oda is egy templomot, beleteszek ebbe is egy aranyborjút, abba is egy aranyborjút, és ti többet ne menjetek Jeruzsálembe. Választok én nektek a nép aljából lelkészeket, majd akik más evangéliumot hirdetnek nektek, és ti többet ne menjetek Jeruzsálembe. Két borjú. Akit meghívnak a mennyegzőre, az mit mond? Azt mondja, hogy öt iga ökröt vettem. Ments ki, én most nem tudok menni a mennyegzőre. Elizeus már 12 iga ökörrel szánt, mikor Illés megszólítja. És drága testvérek, szaporodnak a borjak, figyeljetek csak oda, Jézus azt kérdezi ettől a gadaraitól, mi a neved? És a gadarai kinyögi a nevét, légió. A római légió, drága testvérek, 6000 római katonát jelentett. Hányan vagytok ebbe az emberbe? 6000-en. Drága testvérek, annyi van bennünk, amennyit megtűrünk és amennyit megengedünk. Pál apostol Athénba jár, és azt írja az ige, hogy háborgott a lelke, mert azt látta, hogy a város tele van bálványokkal. Prédikálta a feltámadást és a Krisztust, az aténiak, az epikureusok, sztoikusok megfogják és elviszik Atén piacára, az Európágusra, hogy meghallgassák Pált, és Pál tudjátok, hogy mivel kezdi? Ezzel a mondattal. Aténi férfiak, bejártam a városotokat, megnéztem a szentélyeiteket, és azt mondja, és Károli Gáspár olyan szépen, finoman fordítja nekünk, azt mondja, hogy minden tekintetben nagyon vallásosoknak látlak benneteket. Csak hogy drága testvérek, az eredeti görög szövegben egy egészen más szó szerepel a vallásos alatt. Aténi férfiak, végigjártam a városotokat, megnéztem a szentélyeiteket, és minden tekintetben nagyon démonizáltaknak látlak benneteket. Nem vallásosok, drága testvérek. Minden tekintetben nagyon démonizáltak, mert ebben az időben Aténnak 3000 szentje volt. Minden 50 méterben szobor. És ez már, drága testvérek, nem történelem, nem Biblia, hanem történelem, hogy Athénba egyszer kiütött egy nagyon nagy járvány. Nem tudták megállítani. És akkor némelyek azt mondták, hogy van fenn egy remete, menjetek, kérdezzétek meg tőle, hogy lehet megállítani ezt a járványt. És felmentek hozzá az aténi tanácsosok, vezetők, polgármesterek, és megkérdezték, hogy mit csináljunk. És azt mondta ez a remete, nektek van 3000 istenetek, de hát, hogyha még van egy. Mert drága testvérek, a 3000 van, soha nem lehetünk biztosak, hogy vajon elég a 3000? Nincs egy 3000 egyedik? És azt mondja, még lehet egy 3000 egyedik, akit ti nem ismertek, menjetek, és áldozzatok neki, és akkor hát, ha megáll a járvány. És az aténiak lementek, kerestek egy nagy követ, odagurították a 3000 mellé, és felírták a kőre az ismeretlen Istennek. Áldozatot mutattak be, és csodát csodája leállott a járvány. És Pál megragadja ezt a dolgot, és azt mondja, hogy én erről prédikálok. Erről az Istenről. Az egyedüliről. Drága testvérek, azért, mert a borjak szaporodni fognak, és a szemünk láttára fognak szaporodni, drága testvérek, és lesz majd Mária év, és Szent Márton év, és nem tudom milyen jubileum, és drága testvérek, szaporodnak a borjak. És ez a magyar nép már nem tudja, mert annyira bolondítják, nem tudja, hogy kibe higgyen. És drága testvérek, letesszük egy halott asszonynak a kezébe Magyarország jövőjét, és segítséget várunk olyanoktól, akik testvérek már rég el vannak temetve. Várják a feltámadást. Várják a feltámadást. Miközben Magyarországnak lenne egy megoldás. Hallottatok, drága testvérek, az Atya, Fiú, Szentlélek. Teljes szent háromság egy örökig az Istenről. Aki él. Aki él, testvérek. Na most, drága testvérek, hogy jut el az ember Gadarába? Hogy lesz az ember élete Gadara? Úgy, drága testvérek, hogyha megtűrjük magunkban a bálványokat, és bejönnek a légiók. Itt már régóta nem jártam ezen a vidéken, de szeretném nektek elmondani, hogy nagyon sokat evangélizálok Kárpátalján, a tavaly 91 estét hirdettem ott az igét, és nagyon sokat járok Magyarországon is, és drága testvérek, olyan fájdalommal tölt el az idén Kisvárdán, Diósgyőrön evangélizáltam, aztán lent Dél-Magyarországon. És amikor beütöm a Google-ba, hogy hova kell utazzak, mert nem ismerem a helyet és a környéket, akkor némely településen a Google kiadja a név mellett ezt, hogy eladóházak. Miskolc Magyarország második legnagyobb városa, szinte minden tömbházra egy banner kirakva, telefonszámmal eladó. Lenne, ahogy mész Szegedtől egészen Zalaegerszegig, mész át falvakon, szinte minden ötödik házra ráírva, hogy eladó. És amikor megkérdezem, hogy mi van itt, akkor mondják, hogy Miklós, a zsidók. Érted? A zsidók. Drága testvérek, sokszor nem tudom, hogy Magyarországon járok, vagy Iránba vagyok. És nem tudom, hogyha ez a magyar nép olvas-e Bibliát, ahol Isten azt mondja Ábrahámnak, aki téged meg a te utódaidat áld, azokat megáldom, és aki téged meg a te utódaidat gyalázza, azokat elpusztítom. Drága testvérek, a zsidókat hagyjuk az Isten kezére. Mert Isten a történelem során megmutatta azt, hogy mit cselekszik velük, hogyha elfordítják a tekintetüket az Istenről. Nekünk nem adta meg ezt, nem adta a kezünkbe az Isten ezt, hogy ítéletet mondjunk. Meg szoktam kérdezni, egy ki zsidó a faluba? Senki. A város? Senki. Hát komolyan hol vannak a zsidók? Hát Miklós a múltik. Mondom, elj, ha nem lenne telhetetlen a szíved, és nem vettél volna fel kölcsönt, és addig nyújtóznál, ameddig ér a takaród, akkor a múltik már rég elmentek volna Magyarországról, drága testvérek. Amikor én 17 évvel ezelőtt lekerültem Hátszegre, akkor engem azért helyeztek erre a vidékre, azt mondták, hogy éhen fogok halni a 4 tagú családommal, mert nem fogok tudni megélni. És drága testvérek, én az elutazásom estéjén kötöttem egy szövetséget Istennel. Megjelent nekem Isten. Talán soha nem éreztem annyira tapinthatóan, mint azon az estén, amikor lehajtott fejjel olvastam az igét, és az ige ez volt, hogy Miklós, ne félj oda alámenni, mert én veled megyek. A románok közé. Akkor még nem tudtam azt, hogy 5 évre rá Isten ki fogja nyitni a kaput a románság felé, és így én a családommal együtt a magyar református lelkész évente körülbelül úgy 60-70 szírromán gyülekezetet evangélizálok végig, és a románoknak hirdetem az evangéliumot úgy, drága testvérek, hogy egy este 1200-an meg 10 000-en vannak az evangélizáció. És ébredés van Dél-Erdélyben a románok között. És drága testvérek, elküldött az Isten, és én kötöttem az Istennel egy szövetséget. Tudjátok, hogy mi volt a szövetségben? Uram, ha nekem adsz minden hétre a 4 tagú családomnak egy doboz ráma margarint, és naponta 1 beknit, én nem foglak téged megtagadni. Ez volt a szövetség, testvérek. Hetente 1 ráma margarin, egy doboz ráma margarin, és napjára 1 vekné. Megkérdezhetem, hol vannak a gyermekeitek? Az unokáitok? Tudjátok, hogy hol lesznek? Bécsbe, Madridba, Londonba. Beszéltek ti még az unokáitokkal iszlám nyelven is, majd meglátjátok. Beszélni fogtok az unokáitokkal, majd arabul. És nem fogod érteni, hogy mit mond az unokád, tudod, hogy miért? Mert soha nem mondtad el neki azt, hogy Magyarországon ennyi kenyér, mint most van, nem volt soha. Nem mondtad el neki, hogy Magyarországon ma Bálástól lehet ruhát venni azért a pénzért, amiért ezelőtt 25 évvel dolgoztál egy pulóverért, meg egy nadrágért 1 fél évet, hogy megvett. Mit hallott éveken keresztül a gyereked meg az unokád? Nem jó, nem elég, nincs, több kellene. Ott több van. És drága testvérek, elment oda. És elmegy oda, ti meg itt maradtok. Ti meg itt maradtok, mert a gyermeked meg az unokád nem tudja, nincs tisztában azzal, hogy az én apámnak meg anyámnak van egy élő Istene. Van egy élő Isten, akire lehet számítani, és akibe lehet kapaszkodni, drága testvérek. Mit láttak? Ha nincs, akkor kölcsönt kell felvenni. És drága testvérek, belemegyünk ebbe, aztán nem tudunk belőle kijutni. És drága testvérek, ha nem tudok kijutni, és nincs Istenem, na ekkor jönnek a jósok. A javasasszonyok, a nézők, az ezotériások, a bioenergiások. És mivel nincs bizalmunk a jövőbe, testvérek, megyünk megkérdezni az ördögöt. És drága testvérek, szeretném elmondani, hogy Isten nekem megadta azt a kegyelmi ajándékot, hogy bemegyek egy házba Magyarországon, és megérzem azt, ahol okkultizmus van. Ég a tűz a kandallóba, de a házba hideg van. Az edények el vannak mosogatva, de úgy vannak elrakva az asztalon, kés, edény, minden, de ahogy ránézek, én érzem, hogy itt valami nincs tiszta. Nem tiszta. Aztán leülünk a háziasszonnyal, és óriási nagy az önsajnálat. Az okkultizmusnak az egyik jele a túlzott önsajnálat. A magam sajnálás, a sírás. És az ok, nem tudom, lelkész úr, miért, de megmagyarázhatatlanul iszik a férjem. De úgy, mint a gadarai, amikor rájön, máskor olyan, mint egy falat kenyér. Amikor rájön, a gadaraival is csak akkor volt baj, mikor rájött, testvérek. Úgy néha rájön, nem tudom, hogy mitől jön rá. A fiam válik. Pedig most csináltak gyönyörű házat, most vettek autót, ott vannak a gyerekek. A lányomnak meg a 8-10 éves gyereke még mindig az ágyba pisil éjjel. Nem tudom, hogy miért félnek. Drága testvérek, a kérdésem mindig az, tessék már megmondani, hol tetszett járni. Kipirosodik, rám néz, és azt kérdezi, ezt meg a lelkész úr honnan tudja? Mondom, a szimptomákról. A szimptomákról tudom. És nehogy azt tessék gondolni, hogy ezek az útak abba a fehér borítékba kerültek, amit tetszett vinni. Van egy történet, testvérek, a Bibliában, ahol egy asszonynak meghal a hívő férje, és az asszony eladósodik. És jön a hitelező, és kéri a hitelt, mert az ördög ad, de soha nem ingyen. A kegyelem mindig ingyen van. Az Isten ajándékai ingyen vannak. Amit az ördögtől kész, soha nincs ingyen. És jön a hitelező, és kéri az asszonytól, és azt mondja az asszony, nem tudok fizetni. És erre a hitelező azt mondja, hogy nincs semmi baj, asszony, viszem a két fiadat. A sötét utak, drága testvérek, és az okkult utak, jól jegyezd meg, mindig a családod életébe fognak kerülni. Majd a szemed láttára megy tönkre a fiad meg a lányod. A szemed láttára válnak el, a szemed láttára civakodnak majd, mert ahova egyszer bemegy az ördög, ott minden tönkre tesz. Ezért, drága testvérek, ha ma gadara az élete, csak gadara a családodnak az élete, én azt mondom, hogy ma este innen ebből a templomból ne menj ki. Ne menj ki addig, amíg vér alá nem vitted az utadat, mert tönkre tesz az ördög. Joga van visszajönni. Joga van visszajönni. Eladtad magadat. És drága testvérek, mehetünk szabadításért Csíksomjóra, meg Mária Pócsra, meg nem tudom hova. Nem lesz szabadulás. Egy valami tud megszabadítani. És ez a bárány Jézus vére. Ő tudja eltörölni és elfedezni a bűneidet, és megbocsájtani, ezért vidd a vér alá. Drága testvérek, az ördög azt mondja a démonvilág Jézusnak, hogy ne küldje el őket arról a vidékről, inkább küldje a disznókba, jól érezték magukat a disznókba. Oda valók voltak a disznókba. Aztán azt mondják az ördögök, hogy Jézus, ne kínosz bennünket. Ne kínosz bennünket. Drága testvérek, ma este valaki szenved itt a padban? Mert én sok embert láttam evangelizáción szenvedni, ja Istenem, már legyen egyszer vége. egyszer tudjak még innen kimenni ebből a templomból, mert ide többet nem jövök. Ezt a papot többet nem hallgatom. Drága testvérek, ha valakiben nem az Isten lelke van, az gyötrődik. Az Isten lelkének a jelenlétén. Nem bírja elviselni. Vannak gyülekezeti tagjaim, amikor a Jézus véréről van szó a gyülekezetben, 150-szer forgatják meg a zsoltárt a kezükbe, Isten tisztelet alatt így. Így jár a kezük. Meg hullatják a pénzt a padlóra. Meg morgás a gyülekezetbe, drága testvérek. Ahol megjelenik az Isten lelke, hogy gyötrődik az ördög. Nem bírja az Istennek a lelkét. Aztán, drága testvérek, azt mondják az ördögök, hogy ne küldje őket vissza az alvilágba. Jó kis hely lehet a pokol, nem? Még az ördögök se akarnak oda menni vissza. Ezeket mondom azoknak, drága testvérek, akik jehovista tanukra hallgatnak. Akik azt mondják, hogy nincs alvilág, és ott a szegény, gazdag és Lázár történet, az csak Jézus példázatnak nevezi. Hát ha ott példázatnak nevezi, akkor ez nem példázat, hanem a gadaraival ez történés. Ezt nem mondta Jézus, hanem ez történt. És az ördögök azt mondják, hogy ők egyet akarnak, ne menjenek vissza többet a pokolba, mert az egy nagyon rossz hely. Miért? Én azt szoktam mondani a jelenések könyve alapján, drága testvérek, a jelenések 14.9.11 alapján, a pokolban nincs szivarszünet. Az ördögben nincs méltányosság, nem lesz. Az ördög soha nem fogja azt mondani, hogy nézd csak, 60 éven keresztül keservesen dolgoztál, fáradtál, kínlódtál, ülj már le 5 percet, pihenj. Tudjátok, hogy mit ír ebben a részben a pokolról a Biblia? És gyötri vala őket az éjjel, az ördög éjjel és nappal. Éjjel és nappal nincs megállás a gyötrődésben. Drága testvérek, én azért beszélek nektek ezekről a dolgokról, mert én 30 éves koromban ebből az állapotból szabadultam meg. És most azért vagyok itt, hogy ezért áldjam az Istent. Én nem úgy beszélek nektek ma ezekről a dolgokról, mint valami kívülálló. Nem kioktatni akarlak benneteket, hanem úgy beszélek erről, mint valami nagyon félelmes dologról, amit én átéltem, és ami engem hajszál hiány, ha nem hajol, leértem Isten, engem az öngyilkosságba visz. És ezen az úton használta fel Isten a volt lelkipásztorotokat, Paplaci bácsit. Ezen az úton használta fel az Isten pásztor Gyula bácsit, ő sincs már közöttünk. És egy harmadik lelkész, református lelkész, aki hazajött Stalinnak a lágeréből, most alig tud felkelni az ágyból, ő is, Asztalos Zoli bácsit. Ezt a három lelkipásztort hozta az Isten elém azon az estén. 30 évesen én egy siteres ember voltam. Egy nagyon szép gyerekkorom volt, nagyon szép ifjúkorom. És drága testvérek, egy színmagyar, színreformátus faluban nőttem fel Erdélybe. Nagyon erős hagyományokkal, gyönyörű szép népviselettel. És abban a faluban az emberek nagyon vallásosak voltak, jártak Isten tiszteletre. És 16 éves voltam, amikor annyira erős volt ennek a református magyar közösségnek a hatása rám, hogy 16 évesen döntöttem el azt, hogy lelkész leszek, és én szeretném nektek elmondani, hogy én nem azért lettem lelkész, hogy keressek, keresetem legyen. 16 évesen a jelenlegi lelkészi fizetésemnek a háromszorosát kerestem meg, 16 évesen a két kezem munkája után. Úgyhogy, ha pénzt akartam volna keresni, testvérek, akkor hallgattam volna nagyapámnak a beszédére, aki mindig azt mondta a szüleimnek, hogy vegyétek már el a könyv mellől, tegyétek oda dolgozni, nem látjátok, mennyit keres. És drága testvérek, 3 éven keresztül nagyon keményen dolgoztam, mert abban az időkben a diktátor Ceausescu el akarta sorbasztani az erdélyi magyarságot, és évente mindössze 2 lelkipásztort engedélyezett Erdélynek, hogy felvegyék az egyedüli magyar egyetemre, és drága testvérek, 16 évesen az volt a szívembe, hogy én hogy tudnák minél többet tenni a magyar népemért és a református egyházamért. És elkezdtem nagyon komolyan tanulni 3 évig, hogy amikor majd érettségizek, akkor arra a 2 helyre bejussak, mert 43 jelenkező jött, köztük a püspöknek a fia, estereseknek az unokája, lelkész fiúk 13-an, és én jöttem egy egyszerű fiú faluról, senki nem ismert. És drága testvérek, bejutottam a 2 helyre, és Labanc Gyula tiszteletes úrral együtt, a testvérgyülekezetetek lelkipásztorával, elvégeztem az 5 év teológiát, és egy nagyon jó eredménnyel 0,25 hiányzik a lelkészi oklevelemről, hogy színjeles teológus legyek. És az elvégzésem, a végzésem évében Erdély püspöke, Csiha Kálmán keresett egy jobb kézember magának, püspöki titkárnak, hogy vele utazzon, tudósítson egyházi lapokban, és 2 teológiai professzor és a teológia akkori unitárius rektora, aki nagyon szeretett engem, azt ajánlották a püspök úrnak, hogy Bódis Miklós lesz a legjobb. És így kerültem püspöki titkárnak, így lettem az Erdélyi Lelkészek hivatalos lapjának a főszerkesztője, és rövid időn belül 30 évesse voltam, ott voltam Erdély egyik nagyon erős gyülekezetében meghívva, megválasztva lelkipásztornak egy 1100 lelkes magyar faluba. És drága testvérek, szeretném elmondani, hogy ebbe a gyülekezetben minden úgy működött flörtül. Zsúfolásig tele volt a templom, nem tudtam bemenni Isten tiszteletre. Annyian ültek a bejár, itt a sorok között padok, úrasztala körül, rengeteg fiatal bibliaórán, gyerekek, és drága testvérek, minden nagyon jól működött, egyetlen egyel volt probléma a lelkész szívével. Ugyanis Jézus azt kérdezi, és mit használ az embernek? Ha az egész világot megnyeri magának, a saját lelkébe pedig kárt vall. És drága testvérek, én azóta az egyik legkedvesebb igém a Bibliából, az, amikor Jézus a feltámadása után megkérdezi a katolikus hagyomány szerint az oszlop apostolokat, a 7-et a Tibériás tengerénél, hogy fiaim, van-e ennivalótok? És ezt Jézus egy éjszakai eredménytelen halászat után kérdezi meg. Van-e ennivalótok? És drága testvérek, szeretném elmondani, hogy ott Jézus nem ezt kérdezi. Jézus nem ez érdekli, a has. Hogy ettek-e halat, töltött káposztát, meg is kaját. Hanem Jézus erre kérdez rá. Boldogok vagytok, fiúk? Van örömötök otthon? Testvérek, lehet ma este kommentálni, de békességed otthon a küszöbön belül a házadban van, megelégedett szíved van, Boldog vagy? És a tanítványok ránéznek Jézusra őszintét, azt mondják, hogy nincs. És Jézus nem kérdezi meg, hogy miért nincs, testvérek, mert mindig, amikor Jézus nélkül meg fogod csinálni majd az összeadást, kivonást, osztást, szorzást, 30 évesen, 60 évesen, 80 évesen, az eredmény mindig ez lesz. Jézus nélkül nulla. Mindig ezt fogod mondani, Uram, egész éjszaka haláztunk, nem fogtunk semmit. Uram, egy életen keresztül gürcöltem. Egy életen keresztül kínlódtam, és Uram, üres a háló. Nincs. Miért nincs? Gyülekezetekben meg szoktam kérdezni a fiatal fiúkat, hogy Maradona miért kezdett el drogozni. És Elizabeth Taylor miért megy férhez 9-szerre Hollywoodba. És Michael Jacksonnak miért nem mutatták meg soha nyakától lefele a testét. Mert az orvosa a halálakor azt mondta, hogy az egész felső testén már nem volt egy annyi épp hely, ahova még egy tűt be lehetett volna szúrni. És mi vitte ki, testvérek, Jerikónak a pénzügyminiszterét, egy Zákeus nevűt, felmászni egy szúrós vadfüge fára, nézni Jerikóba, végigmenni az úton egy koldust. Mi vitte ki? Tudjátok mi, testvérek? A belső lelki üresség. A belső lelki üresség. Reggel nem olvasok igét. Vallásosságom van, démonizált vagyok, csak élő kapcsolatom nincs az Istennel. Nem tölt meg semmi, és drága testvérek, ilyenkor csinálja némely ember azt, mit csinál az ember, amikor nincs víz? Neki fekszik a pocsolyának. Bemegyek pornófilmekre az interneten. Mit csinálok, amikor nincsen tiszta étel és tiszta víz? A tékozló fiú hova jutott? A disznók moslékos vájójához. Azt is eszek, ha kell. Mert elviselhetetlen a belső lelki üresség. Nem tudom elviselni. És drága testvérek, valamivel meg kell tölteni. És ahogy töltöm, jön a légió. Egy innen, egy onnan, az a légió, ez, az, és tellik, testvérek, az ember. Nem tudom benned, mi van. Ítélje meg az Isten lelke. De drága testvérek, szeretnék nektek elmondani valamit. Mit mond Jézus, amikor Mária Magdalénából a 7 ördögöt kiűzi? Beszél az ördög jelleméről, és azt mondja, hogy amikor kimegy az emberből, hova megy? Víz nélküli helyeken jár, testvérek. Az ördög nem bírja azt, ahol víz van, ahol ige van. Ezért oda megy, ahol nincs. Kimegy az emberből, víz nélküli helyeken jár, és drága testvérek, azt írja a Biblia, hogy időnként mindig visszajön. Nézni, hogy a háznak van-e lakója. Ha pedig a házad üresen, feldíszítve találja, elmegy, és maga mellé vesz még hetet magánál rosszabbakat. És azt mondja, fiúk, gyertek, mert van hely. És az ige azt mondja, annak az embernek az állapota sokkal rosszabb lesz, mint előtte volt. Mennyire lehet rossz, testvérek? Tudjátok, hogy mi döbbentett engem meg? Amikor a gadaraiból kimegy a légió, és belemegy a disznónyájba, a 2000 disznó megvadul, és belefut a tengerbe. Tudjátok, mi döbbentett meg? Amit kibírt egy ember, azt nem bírta ki 2000 disznó. Az ember bírta. Az ember bírta. Úgy, hogy kárt csinált magába, üvöltött, vaggalta magát, tépte magát, szétszaggatta a köteleket, de bírta a légiót, a 2000 disznó nem bírta ki. Beleszaladt a nyájba. És drága testvérek, eljött egy este, amikor Bódis Miklós se bírta. Eljött egy este, amikor én se bírtam. Sokan azt mondják, hogy amit a szolgálat elején mondtam, hogy majd öregen én is egyszer megtérek. Drága testvérek, akik Berekfürdőn láttak kiszállni az autómból, akik ott voltak a megtérésem estéjén, azok azt mondták, minthogy Miklós, 30 évesen egészséges voltam, életerős, fiatal. Azt mondják a testvérek, hogy így jártam a megbékélés háznak az udvarán, mint akinek mázsás kő van rátéve a vállára. Egyetlen egy este alatt rám szakadt 30 évnek az összes bűne. Hát drága testvérek, én majd szeretném meglátni azt, hogy tér meg, akinek 70 évnek a bűne szakad majd rá egy este. Hogy az majd hogy fogja elhinni azt, hogy van bocsánat? 70 évnek a hanyagságára, a közömbösségére. Lesz bocsánat, lesz vér, bűneltörlő áldozat, csak te nem fogod tudni elhinni, hogy csak úgy 70 évet, 80 évet eltöröl a bárány vére, pedig igen, el fog törölni. És drága testvérek, eljött ez az este, amikor rám szakadt, és ezt a terhet én nem bírtam elviselni. Nem tudtam elhordozni, és ez volt az az este, amikor a bennem megtört démonvilág felkelt, az egész. Felébredt a démonvilág a pusztulásomra. És a bennem addig megtört démonvilág, amit megtűrsz magadba, amit befogadsz magadba, az egy este, amikor a leglabilisabb vagy, amikor a legingatagabb vagy. Heródesnek akkor mondták, hogy vágja le Keresztelő János fejét, amikor a leglazább volt. Összejátszott minden zene, barátok, ital, hangulat, tánc. Tudja az ördög azt, hogy mikor lehet csavarni a húrkon, testvérek. És azon az estén kimerülten, fáradtan, leterhelten parancsolt az ördög, és én azt mondtam, hogy ennél az állapotnál még a pokol is jobb. Még a pokol is jobb. És drága testvérek, vettem egy facöveket, vettem egy fejszét, és kimentem a gyülekezet templomának a cintermébe, a zöld fűbe, egy gyönyörű tavasz volt, mint az idei, levertem a facöveket sírhelynek, bementem a parókián négy sorba, megírtam a végrendeletemet, hogy temessenek el, és még egyetlen egy dolgom volt, hogy megtegyem, biztonságba hazavinni a családomat, a feleségemet, a gyermekeimet, és aztán el voltam számba, a Trabant úgyis kartonból van, bemegyek egy kamion alá nagy sebességgel, és azzal vége lesz ennek a szkizofréniának. Egy kívül, megvalósulva, elismerve, sikeres, irigyelve, testvérek, mert sokatoknak a sikernek ez a titka. Van egy magyar ének nóta, azt mondja, hogy befele út minden könnye. Mostanig még sose láttak sírva, az irigyelt szerencsémnek ez a titka, hogy nem láttak sírni, mindig a rejtek helyen sírsz, mindig az ajtón belül sírsz, mindig a magányodba sírsz, És drága testvérek, áldott legyen az Isten, hogy a Trabant nem egy kamion alatt állott meg, hanem a berekfürdői megbékélés háza előtt is kezdődött azon az estén az evangelizáció. És azon az estén egy nyomorult rákos református lelkészt, akinek még pár napja volt hátra, egy másik elesett lelkészt, aki egy évvel azelőtt temette el a feleségét, a harmadik alig tudott mozogni, az Isten felhasználta őket az életembe arra, hogy én letehessem azon az estén a bűneimet a kereszt alá, és drága testvérek, azon az estén lehúltak rólam a bilincsek, és lehúltak a kötelek. És tudjátok, hogy mi volt a legcsodálatosabb? Hogy azon az estén kiment a démonvilág. Az az Isten, aki a hajóba, a szélnek, a viharnak, a tengernek parancsolt, és azt mondta, hogy legyen csend, és elsimult a víz, és leállott a vihar, az 98. február 23-án este Bódis Miklós élete felett kimondta a szót, legyen csend benne. És drága testvérek, majd hallani fogjátok a feleségem bizonságtételét, hogy mennyi nyomorúság következett utána, megpróbáltatás, rákkutatók, viharok, szelek, sok mindenen keresztül mentünk, de ezt a belső békességet megvallom előttetek a mai napig, senki nem tudta elvenni tőlem. Azért, mert ezt nem a világ adja. Ez az Istennek az ajándéka, az, amikor átéled azt, hogy kimegy belőled a démonvilág, és megszűnik Gadara, és eljön az életedbe Isten országa, ami nem evés és ivás, hanem Szentlélekbe való mennyei öröm, békesség. Ismered ezt az érzést? Ismered ezt az érzést, amikor a démonvilág, ahogy Jézusról írja a pusztába, ott hagyta az ördög, angyalok jöttek és szolgáltak neki. Amikor megszabadulsz a sötétség fennhatósága alól, és az életedbe beköltözik Jézus Krisztus. Drága testvérek, nem magától értetődő, hogy az Istené vagyunk, és az Isten lakozik bennünk. Akkor fog bennünk lakozni, ha behívjuk. Akkor fog a miénk lenni, ha befogadjuk őt. Na most, drága testvérek, ezért ez a kérdés ma Pomázon és ezen a héten. Mert nézzétek meg, hogy jöttem és láttam a táblákat. Üzenjünk Brüsszelnek, hogy mit akarunk. De drága testvérek, van egy másik referendum. Van egy másik szavazás. Mit akar Magyarország Jézussal? Ezt kérdezte Pilátus is. A döntő kérdése ez volt. Mit csináljak Jézussal, akit a zsidók királyának mondanak? És drága testvérek, Gadarában rendeznek egy referendumot. Mit csináljunk Jézussal? És olvassam a referendumnak a végeredményét. Azt kérték tőle, hogy távozzék el a határukból. Jézus nem kell lesz. Nálunk itt fontosabbak a disznók, mint egy ember. Tudjátok, mit látok, drága testvérek, Magyarországon? Fontosabb lett a kutya, mint az ember. Némelyeteknek fontosabb lett a macskája. Macska van három is, gyerek egy se. Fontosabb, többet sétáltatjuk a macskánkat a parkba, és pelenkázzuk már meg, öltöztetjük a macskánkat. És egy magyarországi lelkipásztor, mikor megkérdeztem, hogy adsz-e tízedet a fizetésedből az Úrnak? Azt válaszolta nekem, Miklós testvér, az én életemben még nem végezte el az Isten, hogy tízedet adja. Mondom, de azt elvégezte, hogy az ajtódban ott van két zsák csepi meg viszkasz, a macskádnak meg a kutyádnak azt elvégezte az életedbe. Drága testvérek, ne álmítsuk magunkat. Amit vet az ember, azt aratandja is. Majd mikor beteg leszel, nyalogatni fog a macskád, ahelyett, hogy simogasson a lányod, meg az unokád. Mit akartok Jézussal? És drága testvérek, itt azt mondja az ige, hogy azt akarták, hogy menjen el a határból, mert ez egy olyan vidék volt, ahol fontosabbak voltak a disznók, és jobban ragaszkodtak a disznóságaikhoz, mint Jézushoz. És nézzétek meg, drága testvérek, Jézus nem erőlteti őket. Erdélyben van egy ilyen szép közmondás, a disznótor nem erőszak. Az Isten országa sem. A disznótor jó dolog, levágják a disznót, és meghívnak. És el lehet menni, és jót lehet enni. De nem muszáj. Na most ilyen az Isten országa is. Jézus nem futott a gazdag ifjú után, hogy ja, igazán. Az atya nem ment a tékozló fiú után, hogy jaj, fiam, nagyon nagy a mérce, lejjebb engedjük, a 10 parancsolatból levágunk 5-öt, csak 5 legyen. Jó, itthon maradsz? Nem, testvérek. Az Isten nem enged a mércéből, a fiúnak kell változzon a szíve. Hogy rájöjjön, hogy a 10 parancsolat őt védi, az ő érdekében van. Jézus soha nem futott senki után, hogy igazán, gyere már, tényleg. Isten elmondta azt, hogy előtt beadtam az életet, meg a halált, az áldást és az átkot. Választhatod az életet. Választ az életet. Drága testvérek, ez a falu választott. És azt választotta, hogy nekik nem kell Jézus. Te is választhatsz ma este. Eldöntheted, hogy ma estétől, május 31-től az életed, a szíved, otthon a házad, és a gyülekezeted lúz lesz, vagy vétel lesz. Itt ma este ez a kérdés. Menjen Jézus, vagy maradjon Jézus? Drága testvérek, végezetül szeretném bezárni két dologgal. Nagyon fiatal voltam, és ne haragudjatok, kerestem a múlt héten, nem találtam. Nagyon serdülő koromban olvastam egy gyönyörű novellát. Ez volt a címe, hogy a síró falu. Nem tudom, hogy ki írta. Csak azt tudom, arra emlékszem, hogy az esemény Erdélyben játszódik egy katolikus faluba, ami le volt írva a novellába, és arról szól, hogy december elején ebbe a katolikus magyar székely faluba bejön egy idegen. És bemegy egy házhoz, szállás kér. Azt mondják, jaj, hát mi Mikulásra készülünk, jön a Mikulás, ráadásul a gyerek is Miklós, mi most tortát készítünk, nem tudunk fogadni, el vagyunk foglalva. Megy a másik házhoz, jaj, hát disznóvágások ideje van Erdélybe, december eleje, mi éppen ma vágtunk disznót, nem tudunk téged befogadni. A harmadik helyen karácsonyra készülnek, kalácsot sütnek, és végig megy az idegen a falun, bekopogtat minden házba, és sehol nem kap szállást. De az a furcsa, hogy mindegyik háznál az embereknek a szívébe az a keserű utóérzés marad, hogy ezt az embert én láttam valahol, de hol? Én ezt az embert valahol ismerem. És amikor az ember végigmegy az egész falun, és nem kap szállást, és kimegy a faluból, annyira bántja az embereket a lelkiismeret, hogy nem adtak szállást, és ki lehet ez az ismerős, valahonnan ismerik, hogy a falut a rossz lelkiismerete kiviszi a falu piac terére. És ahogy ott tanakodnak, hogy te is ismert, én is láttam valahol, egyszer egy 6 éves gyerek felmutat a prékrisztusra, katolikus falu közepén ott volt a fakereszt, bádogból rajta Krisztusnak a teste, és elkiáltja a 6 éves gyerek, néha az a bácsi volt nálunk. És a falu felnéz, ránéz a keresztre, ami előtt minden nap elmentek, keresztet vetettek, imádkoztak, rózsafűrzéreztek, mi atyánkoztak, és a felnéznek, és az a végződik a novella, hogy keservesen elkezdtek sírni. Az Istennek a fia közöttük járt. Azt mondja Jézus, hogy van meglátogatás ideje, testvérek. Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányat küldtem hozzád? Hányszor akartalak összegyűjteni? Hányszor akartalak megvédeni, mint a kotlau betakarni a csirkéit, és megvédeni? És azt mondja Jézus, ti meg nem akartátok. Ezért pusztán maradnak a házaitok. Elhagyatott lesz. Ezért el fogtok pusztulni, mert nem ismertétek fel a meglátogatásotok idejét. Drága testvérek, Erdélyben is volt meglátogatás ideje. És voltak települések, akik azt mondták, hogy nekünk ez az evangélium nem kell. És akkor velem a Szentlélek kimondatott valamit. Nem baj. Majd megtérnek a románok és a cigányok. És drága testvérek, szavagon fogott az Isten. Elküldött a románok közé és a cigányok közé, és 17 éve látom, ahogy ezersével mennek be az Isten országába. Ahogy faluk jönnek ki a mocsokból, a nyomorból, a bűnből, mert a referendumon úgy szavaztak, hogy nekik kell Jézus. Az életet választották. Drága testvérek, végezetül engedjétek meg befejezésül, egy kis rövid verset szeretnék nektek felolvasni. Gadaráról írta Siklós József bácsi. Írt egy nagyon szép kis verset erről a történetről, sok bibliai történetről írt, és ezzel befejezem a ma esti szolgálatot. Így hangzik a vers, Gadara, innen mindenki csak menekül. Félelmes sziklák, barlangok közül, egy ember üvölt, őrjönk, tombolít, ha megkötik, szaggatja láncait. Pőrény bolyong a sírboltok között, belé seregnyi ördög költözött, innen a környék népe menekül. Valaki így száll partra egyedül, az őrjöngő fetreng lába előtt, eredj ki tisztátalan lélek, hagyd el őt. Az szól, kinek nagyobb hatalma van. Egy disznónyája tengerbe rohan, emberséget ruhát felöltve már egy gyógyult emberül lábainál. De város szerte keserű a vád, jövevény távoz, hagyd el Gadarát. Hadd tomboljanak nálunk a démonok, míg itt vagy, disznóink veszélyben forog. És a megújult ember útra kelt, vallotta, benne helyreállt a rend. 10 városon át hallatszik szava, de vajon veled mi lesz, Gadara? Drága testvérek, ma este innen tovább lehet menni okoskodva. Ma este innen tovább lehet menni kommentálva. Ma este innen tovább lehet menni pletykálva. Megengedi az Isten. De van egy kérdés. Mi lesz veled, Gadara? Mi lesz veled? Elveszel. Olyan jó lenne, ha elindulnánk 10 városon át. Nem tudom, Budapest hány ilyen várossal van, vagy város Komáz? Igen, város. Valószínűleg, hogy van itt Budakeszi, Szentendre, Komáz, 10 városon keresztül menni, drága testvérek, és hirdetni 10 városon át, hogy bennünk helyreállt a rend. Hogy bennünk helyreállt a rend. Jézus nem engedi meg, hogy ez az ember vele menjen, hanem azt mondja neki, hogy menj haza, és a tieidnek mondd el, hogy milyen nagy dolgot cselekedett veled az Isten. Drága testvérek, kellett mondani? Kellett mondani? Nem. Miért nem? Mert mindenki látta. Látják rajtad. Szabó Dani bácsi elmesélt Sárospatakon egy történetet, aranyások gyémántra találnak. És megegyeznek abba, hogy senkinek nem szólnak addig, amíg magukra nem iratják a telket, hogy az övék legyen a földben lévő gyémánt. És mennek a telekkönyvi hivatalba, és egyszer csak azt látják, hogy csatlakoznak hozzájuk 5-ön, aztán csatlakoznak hozzájuk 10-en, aztán már 50-en vannak, már 100-an, és suttogva egymást vádolják, te mi esküt kötöttünk, hogy nem áruljuk el, hogy gyémántot kaptunk, melyik volt közülünk az áruló. És bemennek a telekkönyvi hivatalba, ekkor már 300 ember van a hátuk mögött, és ahogy a hivatalnok rájuk néz, azt mondja, hogy magunk gyémántot kaptak, igaz? Erre felhorkanva azt mondják, rászólnak a telekkönyvi hivatalnokra, hogy tessék már megmondani, ki volt az, aki ezt elárulta. A hivatalnok mosolyogva rájuk néz, azt mondja, nem kell ezt elárulni, elég magukra nézni. És látszik, hogy megkapták a gyémántot. Drága testvérek, végignéztem ma este a gyülekezetet prédikálva, sokan, mintha savanyú gorkát ettetek volna ma este. Holnap valakinek lesz vakbélműtétje, szóljon. Drága testvérek, én ma este itt az Isten országáról beszéltem. A szabadulásról, a démonvilág hatalmából mi nem tetszik? Mi nem tetszik, hogy a kereszten elvégeztetett érted minden? Hogy szabad az út a számodra az Isten országába? Hogy van megváltás és van örök élet, és ez a tied mindegyiketeké? Erről szólott ma este az ige. Van szabadulás Gadarából. A Jézus vér által be lehet menni az Isten országába, és el lehet nyerni az üdvösséget. És szeretném neked elmondani azt, hogy téged nagyon szeret az Isten, és nagyon szeret a lelkészet. Te ma este nem véletlenül vagy itt. Ezt az evangelizációt nem véletlenül szervezték meg, és rendezte meg az Isten. Tudod, hogy miért vagy itt? Mert Isten szeretne a családoddal együtt a mennybe látni téged. Ezért vagy ma este itt. Ezért nem a szomszédod van itt, a barátnőd, a barátod. Ezért vagy te itt. Mert Isten el akarja végezni az ő szabadító munkáját az életedbe. És ha ezt meg akarod nyerni, akkor ma este én csak egyet kérek tőled. Mondd ki az igent Jézusnak. Ennyi. Mondj igent, adj egy lehetőséget. Engedd, hogy az Isten lelke az ő üdvözítő munkáját, szabadítását ma este elvégezze az életedbe. Hogy Gadarából, Lúzból, Bétel az Istennek az országa legyen. Amen. Gyertek, imádkozzunk ezért. Úr Jézus Krisztus, hálás a szívünk, és áldjuk a te nevedet azért, hogy megláttad Gadarába vergődő életünket, láttad magányunkat, szenvedésünket, bűneinknek vágyait, érezted, Uram, a keserű poharat, az ürömmel, a méreggel, amit ki kell igyunk, következményeként a bűnnek. Uram, te hallottál minden sóhajt, a Laci bácsiét is a kád mellett, amikor a tüzet rakta, az enyémet is, amikor letérdeltem a parókián, és Uram, sóhajtani se tudtam. És mindegyikünknek látod a gyötrődését, a vergődését, a szenvedését, látod az üres hálókat, látod a koldus életünket, és köszönjük neked, Uram, hogy minden vágás, amit kővel magunkon, a testünkön vágunk és sebet ejtünk saját magunkon sokszor, azt testedben érezted és felvitted a keresztre. Hálát adok neked, Uram, hogy megszántál bennünket és alászálltál értünk. És köszönöm neked, hogy megjártad az utat. Köszönöm, Uram, hogy elszenvedted az ostorcsapásokat, a töviseknek a szúrását a fejeden, a szembeköpést, a verést, a keresztnek a horzsolásait, és áldallak, Uram, hogy kibírtad a szegeket, és magasztallak téged, Uram, hogy mindezt azért tetted, hogy az én vergődő életemet megmentsd, hogy a családom ne kelljen lehajtsa szégyenkezve a fejét, és a gyermekeim ne kelljenek, Uram, fejlehajtva járniuk ebbe a világba, hogy az apjuk öngyilkos lett. Hanem köszönöm, Uram, hogy könyörültél rajtam, és megnyílott Gadarába az út, az Isten országába. És áldallak téged, hogy ma este is odahívtál mindannyiunkat. Uram, add, hogy eljöjjön életünkbe a teljes szabadulás. Fogd meg a kezünket, és segíts, hogy mi is beléd kapaszkodhassunk ma este. És imádkozunk a ma estéért, az evangelizációs hétért, hogy sokakat, Uram, hozzád ezen a hídon, a sötétségből a világosságba. Te vagy az út, Uram. Nincs más közben járó. Szabadíts meg, Uram, bennünket attól, ami bennünk van, és attól, Uram, amivé lassan már válunk, és attól, hogy a te képet kirajzolódjék rajtunk a mi arcunkon, hogy lássák az emberek Tízvárosba, Pomázon, Budapest környékén, hogy megtaláltuk a gyémántot, hogy benned megtaláltuk a kincset. Add ezt a felülről való, el nem múló örömet, bizonyosságot az életünkbe, a te nagy nevedért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Én bizonságul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy én ma este az életet és a halált adtam néktek előtökbe, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet. Válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mind örökké. Amen. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek. Szeretettel hívogatlak benneteket holnap is az evangelizációra. Szánjuk oda a testvérek. Nem tudom, hogy ki hány órát tölt naponta az Úrral. Igeolvasásba, imádságba. Lehet, hogy rég nem hallgattuk az Urat, nem figyeltünk a szavára. És éppen ezért lehet, hogy sokatoknak sok a másfél óra. Dél-Erdélyben, ahol ébredés van, szeretném elmondani, hogy van olyan istentisztelet, alászáll a lélek, és megáll az idő. Az ige azt mondja, hogy az ördög mindig elveszi az időnket, és mindig azt csinálja, hogy sajnáljuk az időt az Istentől, mindig az Istentől lopjuk az időt. Neki jut a legkevesebb, akit Isten meg akar áldani, annak ad időt. Azt mondja a jelenések könyvébe, adtam néki időt, hogy térjen meg. Annak ad időt, drága testvérek, és Dél-Erdélyben mi átéljük azt, hogy alászáll a lélek, megáll az idő. És szeretném elmondani, hogy a román misszióban egy istentisztelet minimum 3 óra, maximum 5 óra. Na most volt olyan istentisztelet, ami este 6-kor kezdődött, és 1:30-kor ért véget. Na most látom az arcotokon, hogyha másfél óránál, 2 óránál több lenne, akkor valószínű, hogy holnap a tiszteletessel lennénk ketten az evangelizáción itt. De adjuk oda, drága testvérek, a tizedet az időnkből, mert minden nap kaptunk 24 óra levegőt, oxigént. Annak mennyi a 10%-a? Na gondolkozzunk el, hogy adunk annyit egy nap az Istennek, és valószínűleg, hogyha a Fradi a Barcelonával döntőt játszana, és lennének 2x15 perc hosszabbítás, meg 11-es, meg utána kupát nyerne, és kerülnék a stadiont, hogy 3 óra 40 percet a kanapén ott ülnénk, és néznénk, és a Szulejmánból 2 rész lenne, azt is megnéznénk. Úgyhogy, drága testvérek, ha a telenovellák előtt van időnk, és a meccsek előtt, akkor az Istennek is szánjunk oda időt. Várlak szeretettel benneteket, és szeretném hirdetni, hogy a templomból kimenet, mindenki számára szeretnénk egy igéslapot adni. Egyik ige sem egyforma, kis igés kártyák, mindegyik különbözik, és azok, akik ezt kiadták, azok sokat imádkoztak azért, hogy mindenki ez a megfelelő ige jusson. Ezen a héten, aki ma este kap, az holnap este már nem kap. Holnap csak azok kapnak, akik újak lesznek közöttünk, meg holnap után is. Tehát ezen a héten egy igét kap mindenki, olvasd el, és engedd, hogy az Isten lelke munkálkodjék benned. Mert megtérni egy kiállításra is, meg egy színdarabra is meg lehet, újjászületni csak Isten igéje által lehet. Az új teremtést, az új szívet csak Isten igéje tudja az ember életébe elvégezni. Engedd, hogy az Isten szóljon hozzád az igén keresztül. Aztán, drága testvérek, szomorú a szívem, én gyönyörű szép ajándékot osztam Erdélyből gyerekeknek, de szinte nem látok egyet sem. Van gyerek? Van itt? Igen? Na hát áldott legyen az Isten, hogyha van. Hoztam számukra egy gyönyörű képes Bibliát, ajándékban, de van egy feltétele. Azok, akik kiadták és azt a missziót elindították, azok úgy adták át nekem, hogy az a gyerek kaphatja meg 16 éves korig, aki a 4 este közül legalább 2 itt van. Tehát kérem a nagymamákat is, meg a szülőket is, hogy senki ne kérje az unokájának, mert úgy tudom, hogy 500-ot is ki lehetne osztani. Tehát gyerek kérje tőlem, az a gyerek, aki kérni fogja tőlem a héten, és azt fogja mondani, hogy itt voltam 2 este a 4 közül, annak én nagyon nagy örömmel adom a Bibliát, és drága testvérek, annyira kifejezők a képek, tiszták a Bibliába, és gyönyörű nagy betűk vannak. Erdélyben az a csodája ennek a Bibliának, hogy a nagyszülők térnek meg az olvasásakor, mert nagy a betű, tudják olvasni az unokáknak, és még ők is szembesülnek az Isten igéjével. Úgyhogy várom a gyerekeket. És ugyanakkor szeretném, drága testvérek, hirdetni, hogy hoztam 3 szép könyvet eladásra. Az egyik a magyar parlament valamikori jegyzője, Molnár Róbert, kübekházi polgármester átadta az életét Istennek, és írt egy napi áhítatos könyvet, ez a címe, hogy amikor a csend beszélni kezd. Ezért, akik szeretnétek naponta igét olvasni, épülni minden nap az áhítatos könyv által, a kiáratnál megvásárolható. Ugyanakkor egy erdélyi lelkipásztor, erről 3. este fogok szolgálni a magyar népben a szeretetről. Írt egy nagyon szép könyvet, ez a címe, hogy a szeretet iskolájába, az 1 Korintus 13-ról. Nagyon olcsó ennek a könyvnek az ára. Ezt is meg lehet vásárolni, járjátok ki ezt az iskolát. És drága testvérek, szeretnék valamit elmondani, ami nagyon jó Magyarországra nézve, és a magyar népre nézve, hogy 2 évvel ezelőtt egy üzletember Budapesten átadta az életét Jézusnak. Van egy cukrászdája a Váci utca mellett, a Centrál Kávéház, és ott már 2 évvel ezelőtt elkezdtük magyar politikusoknak tanítani az Isten útját. Minden hónap első szombatján 70-en regisztrálnak, és jönnek, és mi elmondjuk nekik azt, hogy hogy lehet Magyarországot e szerint vezetni. Most is lesz szombaton, 10 órától, de szeretném elmondani, hogy az első 10 előadásról, nem akarok dicsekedni, az első szolgálat az enyém, az államférfi képe, milyen az igazi bibliai országvezető, és benne van Pálhegyi Feri bácsinak előadása, ha jól emlékszem, ma érkezett, ma hozták át Budapestről, még én sem nézhettem bele, meg az árát sem nézhettem meg, és ez a könyv is itt van, hogyha el szeretnétek olvasni, hogy egy erdélyi lelkész mit tanácsolt a magyarországi politikusoknak, akkor ezt a könyvet is meg lehet vásárolni, hogy nézzétek, hogy milyen Magyarország, milyen lehetne Magyarország útja és jövője, ha e szerint élnénk az életünket. Tehát mindenkinek szeretettel ajánlom a figyelmébe a kiáratnál ezeket a könyveket, és nem tudom, a lelkipásztor testvérem értesíteni fog, lesznek lelki gondozói beszélgetések, lehetőségek, azt akkor megkérlek, hogy... Igen. Tehát, drága testvérek, mi itt vagyunk egészen szombat reggelig, és ezért, ha valakit Isten megszólított, és leszeretné tenni a bűneit, meg szeretne szabadulni, szeretne a kereszt alá jönni, imádkozni, azt minden nap, holnapot kivéve, holnap 12-től délután 3-ig, és a többi napokon 10 órától egészen délután 3 óráig lelkigondozói beszélgetésre lehet jönni, velem és a feleségemmel, hogy együtt imádkozzunk, együtt menjünk az Úrhoz. Drága testvérek, nyomatékosítani szeretném, hogy Ezeken a beszélgetéseken nem életrajzot akarunk hallgatni. Az van a Kívánság műsorban a Duna TV-n. Aki életrajzot akar elmondani, ott el lehet. Az jöjjön, aki bűnt akar megvallani. Aki bűnt akar elhagyni, akit Isten megszólított, és le akarja rakni, meg akar szabadulni, és hogy ne legyen egymásra tevődés, hogy várakozzunk egymásra, ezért megkérlek szépen, hogyha valaki akar jönni, bármelyik este be lehet jelentkezni, az a lelkipásztor testvéremnek szóljon, hogy az órát felírjuk, hogy ne egyszerre érkezzünk mondjuk ketten vagy hárman, hanem akkor, amikor lehetőségünk van, tehát szeretettel hívunk és várunk erre is mindenkit. Az Isten békessége őrizze meg ma este a szívedet és a gondolatodat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.
Tehát Úr, arra kérlek egy pillanatra, hogy nézz fel a szószékre. Az első sor talán látod.
Igen, most látom.
Mi sokat látjuk, talán ez a bajunk, hogy ez helyisten háza, mennyország kapuja, te pedig márról szolgálta, hogy mindenkinek az élete a mennyország kapuja lehet lúzból. Áldja meg ezért az Úristen, és áldja meg a gyülekezetet is. Szeretettel várunk és hívunk mindenkit, és úgy becsületes, hogyha hozunk magunkkal még valakit. Záró énekünket énekeljük el, a 200. dicséretünket, 200. dicséretünket énekeljük valamennyi verszakával, ó maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátással!